Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a Mindentudás Egyetem jelenlevő hallgatóit, a televízió nézőket, a rádió hallgatókat és az internetezőket. Nem tudom, hogy meglepte-e önöket az előadásom címe. Lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez egy nagyképű, hatásvadász cím. Aztán arra is gondoltam, hogy nagyon sokaknak a televízió reklámjaiban oly sokat emlegetett mosópor jut majd az eszükbe. Nem erről lesz szó. Közhely, hogy az életminőséget nagy mértékben befolyásolják a környezetünkben lévő tárgyak és anyagok. Az sem véletlen, hogy anyagokról történelmi korszakokat neveztek el. Beszélhetünk kőkorról, bronz, vaskorról. A 20. század az kétségtelenül a szintetikus anyagok kora. A kémia és a társtudományok szédítő fejlődése, a molekula szerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolat felismerése ma már lehetővé teszi számunkra azt, hogy adott célra tudatosan tervezett anyagot állítsunk elő. Ezzel persze még nem állt le a fejlődés. Az anyagtudománnyal foglalkozó kutatók és fejlesztők előtt az élő anyag tökéletessége a példa. Ha összehasonlítjuk a szintetikus anyagainkat a kétségkívül sokkal tökéletesebb biológiai anyagokkal, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagy különbség van köztük. A technikai anyagaink többsége az kemény, rideg és száraz, míg a biológiai anyagokra, legalábbis azokra, amelyek funkciót látnak el, az jellemző, hogy lágyak, rugalmasak és nedvesek. Ennél van még egy lényeges különbség, ez pedig az, hogy a technikai anyagaink a környezetükben passzív módon vannak jelen, míg a biológiai anyagokat aktív környezeti kapcsolat jellemzi. Önként adódik az a kérdés, hogy miért ne lehetne eltanulni, lemásolni az élő anyag számunkra előnyös tulajdonságait. Ez a másolási törekvés irdította el azt a gondolatsort, aminek az eredményeként úgy 13 évvel ezelőtt megszületett az intelligens anyag. Az intelligencia és a tudás, ezek összefüggő dolgok. A anyagainkat tudás szerint csoportosíthatjuk. Ebben a piramisban a fundamentumot a szerkezeti anyagok jelentik. A szerkezeti anyagok azok az anyagok, amelyek a szilárdságot, a merevséget adják. A szerkezeti anyagok nagy többségét a fémek, a kerámiák, a műanyagok és ezeknek a keverékei, kompozitjai jelentik. A szerkezeti anyagoknál abban vagyunk érdekeltek, hogy ezek minél tovább változatlan formában maradjanak. Például egy autó karosszériája az ne rozsdásodjon és ne horpadjon be, azaz se kémiai, se fizikai folyamatok ne játszódjanak le benne. A szerkezeti anyagokkal szöges ellentétben állnak az élő anyagok, amelyeknél a változatlanság a halált jelenti. Az élő anyag folyton aktív kapcsolatban van a környezetével, az alkalmazkodik a környezetéhez, és ez az alkalmazkodás érzékelést jelent. Nem csak az élő anyagban találunk érzékelő képességet, hanem az élettelen anyagok közt is vannak ilyenek. Ezeket nevezzük funkcionális anyagoknak. Például a szelén, ez egy fém, ennek a rendkívül kis mérvű elektromos vezetőképessége fényhatásra nagyon nagy mértékben változik. A fényhatás megszüntetése után az elektromos vezetőképesség visszaáll az eredeti szintre. Ezt használjuk ki a fotocelláknak. Funkcionális anyagoknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek a környezetük fizikai, kémiai, esetleg biológiai változásaira valamilyen tulajdonság megváltozásával reagálnak. Ez a funkció az intelligencia alapja. Most nézzük meg azt, hogy mit jelent az intelligencia szó. A magyar nyelv értelmező szótára szerint képesség a jelenségek lényeges vonásainak felismerésére, a dolgok közötti összefüggések meglátására, a tények helyes megítélésére. Ezt sokkal egyszerűbben is mondhatom, ami anyagokra is vonatkoztatok. Érzékelés, helyzetelemzés és válasz. Anyagoknál ez a válasz, ez anyagi reakciót jelent. Az anyagi intelligencia az régóta ismert. Például ez a szemüveg mai tudásunk szerint az intelligens anyagok közé tartozik, mert az üveg olyan, hogy a külső erős napfény hatására magától elsötétedik, majd ha a nap elbújik a felhők közé, újra visszajön. Ezt az üveget már a 60-as években kifejlesztették, de akkor ez még nem volt tudatos kutatási irány, akkor még nem volt érdekes, hogy szándékosan fejleszünk ki intelligens anyagokat, és ezeket alkalmazzunk. Ez egy új tudomány, ahogy említettem. Napjainkban az alapkutatás stádiumában van, nagyon rangos szakfolyóiratai vannak, például itt látható egy. Évente rendeznek rangos konferenciát, például ezen az ábrán látszik egy 1996-os konferenciának a több mint 1000 oldalas kiadványa. És az alapkutatásból származó eredményeket, amelyekből a hasznosítás, a piac hasznot húz, ezeket nagyon nehéz ma még megtalálni, többnyire szabadalmi tárakban lehet utána nézni, vagy pedig nagyon drágán meg kell fizetni érte, mint például ez a könyv, hirdetmény, amit az internetről szedtem le. Ennek két érdekessége van. Az egyik, hogy az intelligens anyagok hasznosításával foglalkozik, első helyen, talán meglepő önöknek, nekem nem, az intelligens géleket említi, majd a kerámiákról, az ötvözetekről és polimerekről van szó. A másik érdekessége ennek a könyvnek, ami lehet, hogy egy kötet, lehet, hogy két kötet, a könyvnek az ára. Ez a könyv, ez több mint 600 ezer forintba kerül. Tehát ez egy drága tudomány, az alkalmazásot kért nagyon keményen meg kell fizetni. Térjünk vissza az intelligens anyagra, még egyszer. Azokat az anyagokat nevezzük intelligens anyagnak, amelyekre legalább ez a három funkció jellemző, érzékelik a környezet változását, az abból származó jeleket feldolgozzák, majd e információ hatására a tulajdonságokat számunkra előnyös módon változtatják. Az intelligens anyagok kifejlesztésének a fő célja a technikai eszközeinknél jóval tökéletesebb élőanyag működésének, hatásfokának és környezetkímélő tulajdonságainak a megközelítése. Nem arról van szó, hogy mi élő anyagot akarunk csinálni, hanem arról, hogy az anyagainknak az eddig megszokott passzív változatlanságát szeretnénk helyettesíteni egy anyag és a környezet dinamikus kapcsolatával, amely új lehetőségeket nyit meg számunkra az alkalmazásban. Az intelligens anyagoknak két nagy csoportjáról beszélhetünk. Az egyik csoportnál az érzékelő funkció, az érzékelés, az a természetes környezetben nyilvánul meg. Például ez a szemüveg ide tartozik, hisz a napfény hatására változtatja a fényintenzitást, a fényáteresztő képességét. A másik csoportban sokkal bonyolultabb ez a kommunikáció. A másik csoportban azok az anyagok tartoznak, amelyek az információt jelek formájában komputerből kapják. Gondoljunk arra, hogy ma az informatika az milyen meghatározó szerepet játszik az életünkben. Se szeri, se száma az érzékelőknek. Nagyon sok tulajdonságot kompjúter mér, majd kompjúter szabályoz. Hát természetesen felmerül az az igény, hogyan lehet anyagi tulajdonságokat kompjúterrel befolyásolni. Természetesen nem olyan egyszerű a dolog, hogy a kompjúter zsinórját én bedugom az anyagba, és akkor az hajlik, ha mozog, megolvad az örömtől, ez így nem megy. Kell valami közbelső interfész, amely közvetíti a számítógép jelét az anyagnak. Ez szabályozás technikai szempontból leggyakrabban az elektromos és a mágneses tér. És az előadásom későbbi részében nagyon sok példát fogok említeni olyan anyagokról, amelyeknek a tulajdonságait a számítógép, az elektromos vagy a mágneses téren keresztül vezérli. Az intelligencia és a memória, ezek összefüggő dolgok. Hát az első konkrét példám olyan anyagokra vonatkozik, amelyeknek van memóriája. Ezek az úgynevezett emlékező fémek, de nem csak fémekből, hanem műanyagokból és polimer gélekből is lehet emlékező anyagot készíteni. Ez a demonstráció ezt fogja mutatni, ez egy nikkel-titán ötvözet, tessék megjegyezni ezt az alakot, ezt most összegyűrjük, és ha egy más hőmérsékletű környezetbe helyezzük, ez az anyag visszatalál az eredeti formájára. Rendkívül nagy jelentősége van az ilyen emlékező anyagoknak. Az orvosbiológiában nagyon nagy felhasználási területe van. Az űrkutatásban úgy szintén, tessék arra gondolni, hogy milyen költséges dolog nagy kiterjedésű eszközöket az űrbe feljuttatni. De ha ezeket emlékező fémből készítjük el, akkor ezeket nagyon kis, kompakt egységé össze lehet gyűrni, ez befér az űrhajóba, fel lehet vinni oda a magasba, aztán ott megfelelő hatással elő lehet hívni ezt a nagy kiterjedésű szerkezetet. Egy másik példát szeretnék mutatni, ennél két alak közt lehet választani. Tehát az egyik esetben láttunk egy összenyomott rugót, majd a hőmérséklet megváltozására ez a rugó kitágul, és az eredeti hőmérsékletet visszaállítva ez a rugó ismét összehúzódik. Ez egy nagyon fontos kelléke az ipari robotoknak, a fémrobotoknak, mert ez játsza az izmot, ez fejti ki az erőt, ez okoz mozgást. Nagyon sok fémrobotnál ez az emlékező fém indítja el a mozgási folyamatot. A kémikus számára, amikor intelligens anyagot akar készíteni, a fő feladat az, hogy hogyan tud lényegesen különböző tulajdonságokat egy anyagon belül ötvözni. Erre mondok egy konkrét példát. A folyadékok mágneses tér hatására nem nagyon befolyásolhatók. Mágneses térrel nem lehet őket mozgatni, nem lehet a folyási tulajdonságaikat megváltoztatni. A mágneses anyagok, azok szilárd anyagok. Ha egy szilárd mágnest megolvasztok, akkor elveszti a mágnesességet. A kémikusok azért mégis képesek mágneses folyadékot előállítani. Ennek a képességnek az az alapja, hogy a folyadékba a mágneses anyagnak nagyon finoman eloszlatott szemcséit helyezik el. Ez a nagyon finoman eloszlatott méretre lefordítva az egy nanométer és az egy mikrométer mérettartományba esik. Hogy legyen fogalmuk, hogy mit jelent az egy nanométer, képzeljenek el egy 1 milliméteres szakaszt, és ezt az 1 milliméteres szakaszt 1 millió részre osszák fel. Egy ilyen egység lesz az 1 nanométer, és 1000 nanométer jelent majd 1 mikront. Tehát az a részecske méret, amit mi a folyadékba elhelyezünk, az tipikusan olyan 10 nanométer és a mikron közt van, ami megfelel a C60, a fullerén molekula méretének, és a felső méret az hozzávetőleg megfelel egy baktérium méretének. A vegyésznek ebben az esetben két feladata van. Az egyik feladat a hagyományos kémiai munka, hogy a kémiai kötéseket felbontjuk, újra összerakjuk és létrehozunk új minőségű molekulát. A másik feladat az, hogy ezeket a molekulákat úgy rakjuk össze, hogy ebben a mérettartományban legyünk. Ebben a mérettartományban levő anyagoknak rendkívül különleges tulajdonságai vannak. A tulajdonságok nem hasonlítanak az egyetlen molekula tulajdonságaihoz, de nem hasonlítanak a makroszkopikus rendszer tulajdonságaihoz. Ezen alapul napjainknak egy nagyon fontos technológiája, a nanotechnológia, a méretük miatt ezeket a részecskéket nanorészecskéknek nevezik. Önök bizonyára sokat hallottak a nanotechnológiáról is, talán azt gondolják, hogy ez egy nagyon új dolog. Azért el kell mondanom, hogy ennek a technológiának a kémiai alapjait egy több mint 100 éves tudomány rakta le. Ezt a tudományt kérem jegyezzék meg, úgy hívják, hogy kolloidika. Ha nem lett volna kolloidika, akkor ma nem lenne nanotechnológia sem. Nézzük meg, hogy ezek a folyadékok mire képesek. Ugye eddig a mágneses folyadékról beszéltem, de nem csak a mágneses folyadékról fogok beszélni, hanem az úgynevezett elektroreológiai folyadékról is. A reológia az a folyási tulajdonságok törvényszerűségeit tárgyaló tudomány, és az elektro szó a reológia előtt azt jelzi, hogy olyan anyag, olyan folyadék viselkedését tanulmányozzuk, amelyet elektromos térrel lehet befolyásolni. Tehát tulajdonképpen egyszerre fogok beszélni mágneses folyadékról és elektroreológiai folyadékról. Nézzük, hogy mi történik. Azok a parányi részecskék, kérném visszamenni, ha lehet, azok a parányi részecskék a folyadékban nagyon erősen kötődnek a folyadék molekuláikhoz, ezeket nem lehet kivenni. Ha elmozdulnak, akkor a folyadék együtt mozog velük. Ha elektromos térbe helyezem ezeket a részecskéket, akkor az elektronok elmozdulnak, és a részecske egyik oldala az egy kicsit negatív töltésű lesz, a másik oldala egy kicsit pozitív töltésű lesz. Hasonló módon a mágneses anyagoknál az egyik pólus az észak, a másik pólus a dél lesz. Kétféle kölcsönhatás az, ami itt számít. Ezek a részecskék kölcsönhatásba léphetnek a külső térrel. Ha a külső tér olyan, hogy az intenzitása az a hely függvényében változik, például fogunk egy mágnes és megnézzük az intenzitást a távolság függvényében, akkor ha a hely függvényében változik az intenzitás, akkor a részecskékre erő hat, és az erő hatására ezek elmozdulnak, és viszik magukkal a folyadékot. Ha másfajta mágneses teret használunk, olyat, amely a intenzitása nem változik a hely függvényében, ezt mi úgy hívjuk, hogy homogén tér, akkor ezekre a részecskékre nem hat erő, hanem az ilyen úgynevezett dipólusú kölcsönhatása miatt ezek ilyen szálszerű alakzatokat képeznek, hogy természetes módon megváltoztatja a folyási tulajdonságokat. Ezt a következő képen is szeretném demonstrálni. Itt acél, picike kis acélgolyók mutatják azt, hogy mi történik ezekkel a parányi részecskékkel, hogyha homogén térbe helyezem őket. Tehát ugye most nem azt látjuk, amit egyébként várnánk, hogy elhelyezzük a mágnes, és akkor az összes golyó a mágneshez jön, hanem azt látjuk, hogy ezek szépen összekapaszkodnak, és mintegy kimerevítik ezt a folyadék szerkezetet. Ennek a következményeit most egy élő kísérletben szeretném bemutatni, és megkérem Szilágyi András kollégámat, hogy mutassa meg, hogy egy mágneses folyadék az valójában milyen is. Amit most látunk, hogy az András áttölti egy üvegből, egy petri csészébe a folyadékot. Ez egy folyadék. Ha ezt egy nagyon erős permanens mágnesre helyezi, akkor a szálak kialakulnak, ez megszilárdítja a folyadékot, és a fejtetőre állítja, akkor látszik, hogy ez a folyadék, ez már nem folyadék többé, ez egy szilárd anyag. Ha eltávolítjuk a mágneses teret, akkor ez ismét folyni fog, most az András ezt átönti egy másik edénybe, és most azt fogjuk megmutatni, hogyha távolabb helyezzük el a mágnest, akkor a részecskékre már erők hatnak, és ezek az erők, valamint a folyadéknak a felületi feszültsége nagyon érdekes, sündisznószerű alakzatot hoz létre. A mágneses folyadék nem csak ilyen érdekesség, nem csak ilyen játékszer, hanem nagyon komoly gyakorlati jelentősége is van. Az egyik fő alkalmazási terület a kenés technika. És gondoljanak arra, hogy fém lapok közti résekből a kenőanyag, az könnyen kifolyik. Ha olyan mágneses folyadékot készítünk, amelynek a közege az az olaj, ami a kenéshez szükséges, akkor a mágneses alkatrészek közül ez a folyadék már nem folyik ki. A mágneses tér ugyanis ott tartja. A másik nagy alkalmazási terület a polírozás, hisz a mágneses folyadéknak az alakját, ugye fura, amikor azt mondom, hogy egy folyadéknak az alakját, én a felszínére gondolok, azt külső mágneses térrel széles határok közt lehet változtatni, tehát az adott csiszolandó geometriát ezzel a folyadék felszínnel eleve meg lehet határozni. Ugye azt mondtam, hogy nem csak mágneses hatásokról, hanem elektromos hatásról is fogok beszélni. A következő kép egy mikroszkópos felvétel, amely két drót közt szilikonolajban dispergált, szétoszlatott részecskék viselkedését mutatja meg. Talán nézzük meg még egyszer. Amikor rákapcsoljuk az elektromos teret, azaz a feszültséget a drótokra, akkor ugyanazt látjuk, amit a mágneses folyadékoknál. Ezek a részecskék hirtelen összeállnak ilyen láncszerű struktúrává, ezzel kimeverevítik a folyadékot, ez a folyadék megint elektromos tér hatására megszilárdul. Nézzük meg ennek a makroszkópikus megnyilvánulását. Amit most remélhetőleg hamarosan látni fogunk, az ugyanez a folyadék nagyba két elektróda közé helyezve, ha nincs elektromos tér, akkor ez a folyadék látszik, hogy lecsepeg, kifolyik. Amennyiben rákapcsoljuk az elektródokra a teret, akkor ez már nem folyadék többé, ez egy szilárd anyag. Amennyiben lekapcsoljuk a feszültséget, újra folyni fog. Érdemes talán még egyszer megnézni. Úgy mellesleg jegyzem meg, hogy ez az érdekes elektroreológiai folyadék, ez egy hazai hulladékból keletkezett. Én nem keletkezett, mert mi készítettük, bocsánat. Szóval nagyon szép, és ez mutatja azt, hogy tényleg lehetséges számítógéppel befolyásolni anyagi tulajdonságokat megfelelő elektronika segítségével. A következő példa az, még talán megemlítem, hogy ezeknek a nagyon érdekes folyadékoknak rendkívül nagy jelentősége van, speciális erőátviteli rendszerek és lengéscsillapító kifejlesztésében. Mert ezek nem tartalmaznak kopásnak kitett mechanikai alkatrészeket. Például itt van egy kuplungnak az elvi sémája. Képzeljük el, hogyha két tárcsa egy elektroreológiai vagy egy mágneses folyadékban van. Amikor nincs tér, akkor ennek a folyadéknak kicsi a viszkozitása. Az azt jelenti, hogy az egyik tárcsa forog, a másik nem forog. De abban a pillanatban rákapcsoljuk a teret, akkor ez a folyadék megszilárdul, és ezt a forgást tovább viszi. Tehát ez egy nagyon érdekes kuplung. Hasonló elve működik a lengéscsillapító. Ugye a hagyományos lengéscsillapítók közül több olyan elve működik, hogy van egy henger, ebben van egy dugattyú, ami egy folyadékban mozog. A folyadék tulajdonsága határozza meg a mozgást, és azt az ellenerőt, amivel csillapítani lehet a rezgést. Amennyiben ez egy elektroreológiai folyadék, vagy egy mágneses folyadék, akkor a térintenzitástól függően kialakulnak ezek a szálak, és az erő, a csillapító erő a széles határok közt változtatható. Tehát ezek a mind a kuplung, mind a lengéscsillapító sokkal többre képes, mint a hagyományos megfelelőik. Most szeretnék áttérni egy olyan rendszerre, amelyről már az a bizonyos könyv elsőként tett említést. Ezek a gélek, ezek furcsa rendszerek. Nagyon nagy folyadéktartalmuk van. Ezt a folyadékot átjárják hajlékony molekulák, hajlékony óriás molekulák. A nagy folyadéktartalom biztosítja azt, hogy ezek a nagyon lazán elhelyezkedő makromolekulák nem esnek össze egy kis tömbé, és a makromolekulák, az óriás molekulák pedig azt biztosítják, hogy a folyadék nem folyik ki belőle. Ezek alaktartók, rugalmasak, lágyak, nedvesek. És fantasztikusak, mert páratlanok az intelligens anyagok közt, mert nincs még egy olyan anyag, amely annyiféle külső hatást érezne, mint a polimer gél, és annyiféle reakciót, annyiféle válaszreakciót tudna adni. Hát nézzük meg, hogy mik ezek a hatások, amiket érezni lehet. A hőmérséklet, a elegy összetétel, a speciális ionok, felületaktív anyagok, elektromos tér, és a válaszreakció, az a térfogatváltozás, vagy a térfogatváltozástól függő tulajdonságok, mint például az optikai tulajdonság, a transport tulajdonság és más mechanikai tulajdonság. Én a következőkben három különleges példát szeretnék bemutatni, hogy ezeket a lágy anyagokat mégis lehet a technikába alkalmazni. Az első az az optikai tulajdonságoknak a bemutatása. Lehetséges olyan géleket előállítani, amelyeknek a fényáteresztő képessége a hőmérséklet függvényében hirtelen változik. Például úgy, hogy a hőmérséklet növelésével egyszer hirtelen az eredetileg átlátszó anyag opálossá válik. Ha ezt a gél réteget két üveglap közé helyezzük, akkor ezzel egy olyan üveget kapunk, amely megvéd bennünket az erős napsugárzástól, mert ha a hőmérséklettel elérünk egy bizonyos értéket, ez az ablak automatikusan tejüveggé válik, amely árnyékot ad. Hát ez a kis videó felvétel erős napsütés hiányában a hősugárzót, a hajszárítót használjuk, és látszik, hogy ahol felmelegítjük ezt az anyagot, ott megjelenik ez a fehér folt. Természetesen ennél egy fokkal érdekesebb az olyan ablak, képzeljenek el, hogy van rajta egy kapcsoló, és hogyha felkapcsolják, akkor opálos, ha lekapcsolják, akkor átlátszó. Ugyanezt persze meg lehet tenni a színekkel is. Azt mondhatják, hogy van ám már ilyen anyag, ezt én is tudom, például a folyadékkristályok, vagy éppenséggel ez az üveg is egy kicsit ehhez hasonló. Ha azonban az árukat hasonlítjuk össze, akkor nagyon nagy különbség van. Nem csoda, hogy folyadékkristályos szélvédőket, folyadékkristályos ablakokat nem látnak, mert az megfizethetetlen. Ez pedig egy olcsó anyag. A következő példa az azzal kapcsolatos, hogy számos olyan gél van, amely a például a hőmérséklet kis változására rendkívül nagy térfogat változással reagál. Mondjuk itt látható egy picike kis kocka, ha megváltoztatom a hőmérsékletet és eleget várok, akkor ebből a picike kockából ilyen nagy lesz. Ez a térfogat változás akár ezerszeres is lehet. Nagyon nagy mérvű lehet. És ezt nagyon sok mindenre ki lehet használni. Az egyik alkalmazási lehetőség, amely már régóta foglalkoztatta a kutatókat, az a térfogat változásnak a munkavégzésre való kihasználása, azaz a mesterséges izomnak a kifejlesztése. Erről később fogok beszélni. Egy másik nagyon dinamikusan fejlődő alkalmazás az a hatóanyagok, a gyógyszer hatóanyagok szabályozott leadására vonatkozik. Képzeljük el, hogy parányi gélgömbökbe gyógyszer hatóanyagot csomagolunk. Miért tesszük ezt? Azért tesszük, mert a hagyományos gyógyszerterápiánál, amikor egy hatóanyag bekerül a szervezetbe, az nagyon sok fele megy, és csak nagyon kis hányada jut el oda, ahol hatnia kell. Ez azt jelenti, hogy ez a technológia, technika, ez pazarló, arról nem is beszélve, hogyha a hatóanyag egészséges helyekre jut, ott még kárt is okozhat. Ezért két feladat megoldása nagymértékben segíteni a gyógyszeres terápiák hatékonyságát. Egy, a célba juttatása a hatóanyagnak, kettő, a hordozóból megfelelő sebességgel történő kioldódás. Most képzeljük el, hogy ezt a hatóanyagot gélgömbökbe csomagoljuk. A kémikusok elég ügyesek ahhoz, hogy meg tudják csinálni azt, hogy úgy szabják a molekulák közti keresztkötéseket, hogy a kisebb térfogatú állapotban a hatóanyag molekulák egyszerű geometriai kényszer miatt ne tudjanak kijönni ebből a gélből. Ha képesek vagyunk valamilyen külső hatással átbillenteni ezt a gélt a nagyobb térfogatú állapotba, akkor természetesen a láncok közti távolság is megnő, abban a pillanatban ezek a molekulák ki tudnak jönni ebből a hordozóból. Ez persze csak az egyik rész, a szabályozott leadás. A célba juttatást meg lehet például úgy oldani, hogy ezekben a gélgömbökben, amelyekben bent van a hatóanyag, míg beteszünk parányi mágneseket, azokat a mágneseket, amelyeket a mágneses folyadékba is tettünk, és ezen mágnesek segítségével, ahogy ezt a következő film mutatja, lehetőségük van arra, hogy ezeket a gélgömböket, amelyekben van a hatóanyag, adott helyen megfogjuk. Most már csak az a kérdés, hogy hogy tudjuk kiszedni belőle a hatóanyagot. Például úgy, hogy kihasználjuk a mágnesességnek azt az érdekes tulajdonságát, hogy dinamikusan változó mágneses térben ezek egy pici hőt adnak. Ez a pici hő elég ahhoz, hogy a gélt felmelegítse, elég ahhoz, hogy a felmelegítés következtében a hatóanyag kijöjjön úgy, hogy nem kell a környezetet melegíteni. Ez egy rendkívül intenzíven kutatott terület. Itt talán még megemlítenék egy más példát is, hogy ez a nagymérvű térfogat változás, ez nem csak hőmérséklettel idézhető elő, hanem például a pH-val, azaz a savasság vagy a lugosság megváltoztatásával. Az előző példánál gyógyítottunk ezzel a géllel. De mint minden tudományos eredménnyel, ezzel is vissza lehet élni, gyilkolni is lehet vele. És elmondok erre egy érdekes példát, hogy hogyan lehet a gyilkos gélt hasznosan alkalmazni. Dél-Afrikában történt egy kagylótelepen. Észrevették azt, hogy a termelékenység nagy mértékben lecsökkent, mert elszaporodtak ebben a vízben valamiféle élőlények, amelyek nagyon visszafogták a kagylók keletkezését, születését. Hogy lehet ezektől megszabadulni? Hát úgy, hogy fogtak ilyen piparányi kis gél szemcséket, amelyeket megtöltöttek olyan tápanyaggal, amit nagyon szerettek ezek az élősködők, és azt az elvet használták ki, hogy a víznek a pH-ja, a víznek a savassága, az más volt, mint ezeknek a parányi élőlények belsejében lévő savasság. Ez a különbség előidézett egy nagyfokú térfogatváltozást, és ennek a nagyfokú térfogatváltozásnak a következményeként vagy szétrobbantak azok a parányi élőlények, vagy pedig egyszerűen csak eltömődött az a csatorna, ami a táplálék bejutását igényelte, tehát előbb-utóbb elpusztultak. Ez egy érdekesség arra, hogy ilyenre is lehet használni ezeket a lágyanyagokat. Eddig két példát mutattam. Az egyik az optikai tulajdonságokkal volt kapcsolatos, a másik a hatóanyag leadással. Az ember azt gondolná, hogy ezekkel a lágy anyagokkal nem lehet olyas valamit csinálni, ami mozgás, ami mechanika, mert ezek nem terhelhetők, törnek, és mechanikai szilárdságuk miatt nem lehet alkalmazni őket sok helyen. De hát ez nem igaz. Gondoljunk például arra, ha két másfél mázsás betondarabot ütünk össze, akkor ott kőkövön nem marad, ott nagyon nagy károk keletkeznek. Ha a másfél mázsás lágyanyag megy össze, akkor maradandó deformáció, maradandó káros hatás nincs. Tehát nem zárható ki, hogy ezek a lágy anyagok mechanikai szempontból sem rosszabbak, mint a kemények, bizonyos esetekben még sokkal jobban lehet őket használni. Az előadásom elején említettem, hogy a kémikusnak az a feladata, hogy különböző tulajdonságokat rakjon össze. Ugye a mágneses folyadéknál a mágnesességet és a folyadék sajátságot. Ha én mozgást, mechanikai hatásokat akarok előidézni, akkor két tulajdonságot kell megint összeraknom, a mágnesességet és a rugalmasságot. Ahogy a mágneses folyadékot befolyásolni lehet mágneses térrel, mert benne elhelyeztük ezeket a parányi részecskéket, hasonló módon lehet mágneses, rugalmas anyagokat előállítani, például úgy, hogy ugyanazon nagyságú mágneses részecskéket gumiba, jelen esetben szilikon gumiba helyezem. Ráadásul a tér az még számos lehetőséget ad arra, hogy a részecskéknek a helyzetét is kétféle módon megváltoztassam, tehát egyszer véletlenszerűen helyezkedjenek el a részecskék, vagy pedig a térrel nagyon speciális szerkezeteket tudok beállítani. Ezek az anyagok összekapcsolják a mágnesességet és a deformációt, a rugalmasságot. Itt látható, hogy egy nagyon kis mágneses tér hatására ezeket az anyagokat mozgatni lehet, és amit nem lehet látni, az az, hogy ezeknek a keménységét a mágneses térrel befolyásolni lehet. Ha én a mágneses teret elektromágnes segítségével keltem, akkor nagyon gyors, nagyon látványos mozgást lehet előidézni. Ez a gyorsaság ebben az esetben azért fontos, mert már említettem az elején, hogy a géleknek a duzzadó képességét már régóta akarják kihasználni mesterséges izom készítésére. A térfogat nagyot változik, ezzel a térfogattal nagy munkát lehet végezni, de a hagyományos mesterséges izmoknak van egy nagy hátránya. A térfogat változás az rendkívül lassú. Tehát hiába lehet mondjuk egy autót megmozdítani ezzel a duzzadó géllel, ha ennek az ideje az 1-2 nap. Nyilvánvaló, hogy technikai alkalmazása ebben az esetben nem lehet. Tulajdonképpen ez a hiányossága a hagyományos géleknek vezetett el bennünket arra, hogy nem az a fontos, ha én munkát akarok végezni, és új típusú mesterséges izmot akarok előállítani, hogy a térfogat változzon, hanem az a fontos, hogy az alak változzon. Az alakváltozás állandó térfogat mellett nagyon gyors, főleg, ha ezt mágnesességen keresztül keltem, mert a mágneses hatás az rendkívül gyors, és itt is látható volt az előbb, hogy milyen gyorsan, akár 50 herces frekvenciával lehet mozgatni. És ekkor jutunk el az egyik legfontosabb, legalábbis számunkra, és legfelemelőbb célhoz, hogy hogyan lehet mesterséges izmot előállítani. Hogyan lehet olyan lágy, rugalmas és nedves anyagot készíteni, ami tudja azt, amit az izom, jelentős kontrakcióra képes, és ez a kontrakció olyan, hogy jelentős erőt tud kifejteni. Hát erre például ez a mágneses gél, vagy a mágneses gumi alkalmas. Itt látható egy nagyon egyszerű mágneses, mesterséges izom. Látszik, hogy ez a szilikon gumi, ami mágneses anyagot tartalmaz, nagyon szorgalmasan dolgozik, emelgeti ezt a súlyt. Az ne tévessze meg önöket, hogy most egy olyan kis súly van ott. Erre rakhattunk volna nagyobbat is, csak akkor nem fért volna el ebbe a csőbe. Itt igazából az erőt ez az anyag csak közvetíti. Az erőt az a mágnesesség jelenti. Komplex mozgásokat is elő lehet idézni, ez egészen érdekes ilyen mímelését bizonyos biológiai mozgásnak. Itt például látszik, hogy egy ilyen gél, az gyalogol. Ez a gyaloglás annak a következménye, hogy mágneses teret megfelelő elektronikával szabályozottan tudunk kelteni, és ez képes arra, hogy ilyen összetett mozgásokat is létrehozzunk. A hagyományos izommodellek ezt nem tudják. A hagyományos izommodellek azok vagy három irányban dolgoznak, amiből két irány az abszolút kárba vész, hisz csak egy irányban lehet munkát végezni, vagy pedig csak egy irányú mozgásra képesek, mint például az a emlékező fémből készített rugó. Ennek az anyagnak az az előnye, hogy a térrel rendkívül változatos mozgásokat lehet megvalósítani. Van azonban a mágnesességnek egy hátránya. Mégpedig ez a keltésével kapcsolatos az elektromágnessel. Az elektromágnesek hatásfoka ugyanis rendkívül rossz. Nagyon sok energiát igényelnek ahhoz, hogy a mágneses teret keltsék. Másrészt jelentős a térfogatuk, és ezt az elektromágnest valahova el kell helyezni. Úgy gondoltuk, hogy ha ez a rendszer mágnesességgel működik, hát miért ne működhetne elektromossággal? Az elektromosságnak a nagy előnye az, hogy ott csak drótok kellenek, és akkor lehet sokkal kisebb helyen, sokkal több pozícióval nagyon komplex mozgásokat előidézni. Itt például egy szilikon gumit hajlítunk meg két elektróda közt. Látszik, hogy az elektromos térrel is lehet alakot változtatni. Egy sokkal komplexebb mozgást mutatunk be a következő ábrán, amely során öt pár elektróda közé helyezzük az előbb bemutatott szilikongumit, és az elektromosság megfelelő szabályzásával egy ilyen hullámzó mozgást tudunk létrehozni. Ennek a kísérletnek a jelentősége abban áll, hogy képzeljük el, ha elektródákból egy mátrixot, tehát nagyon sok ponthalmazt készítünk, és ezekre az egyes elektródokra számítógéppel adunk különböző jeleket. Ez a rugalmas anyag mindig megtalálja azt, hogy hova kell menni, és nagyon komplex, szinte a számítógéppel vezérelhető alakzatokat tud nagyon gyorsan felvenni. Ebben az esetben a elektromos vagy mágneses hatással hoztunk létre mozgást. Ha megértjük ezt a kapcsolatot, akkor ezt visszafele is ki tudjuk használni. Azaz, mechanikai hatásból tudunk például elektromos áramot termelni. És ez egy nagyon érdekes dolog, hisz amikor mi gyaloglunk, akkor állandóan deformáljuk a cipőtalpat. Ennek az energiája, ez kárba vész, ez a környezet hőmérsékletét melegíti. De ha megismerjük ennek a folyamatnak a törvényszerűségét, akkor a cipőtalpnak a mechanikai energiáját fel tudjuk használni arra, hogy kis mobil játékszereinknek az elektromos ellátását biztosítjuk. Így a telefonunknak, a kis CD lejátszónknak. Ez a feladat, ez a problémakör még nincs megoldva, de hát itt sok fiatal van, lehet gondolkodni ezen. Biztos, hogy nem örülnének a megoldásnak az elemgyártó cégek. De ez nem érdekes. Lassan az előadásom végére értem, és szeretném elmondani azt, hogy bár ez az előadás az én nevemen lett meghirdetve, mindenképpen köszönet illeti azt a kis kutatócsoportot, azoknak a tagját, akik nagyon jelentős részben közreműködtek ezen előadás sikerébe vagy kudarcába, hiszen az itt bemutatott eredmények nagy többsége laboratóriumunknak az eredménye. Zárszóként azt szeretném még elmondani, hogy nem kétséges, hogy az intelligens anyag megjelenése az új távlatokat nyit a jövő technikájában, technológiájában. Az intelligens anyag fogalma az a 20. században született, az első eredmények is a 20. század eredményei. Hogy mit fog hozni a számukra, a felhasználók számára a 21. század, hogy mennyire járulnak az intelligens anyagok a jövő technológiájához, azt mégiscsak az emberi intelligencia fogja eldönteni. Köszönöm szépen a figyelmet!